bizonyságtétellel kezdem, és majd közben fogom elmondani azt az igét, ami megszólított, és amelynek alapján az Isten üzenetét szeretném hirdetni a számotokra. Biztosan veletek is megtörtént már, hogy egy gondolat, egy könyv, egy film, egy felismerés, vagy egy beszélgetés elemi erővel hatott rátok. Velem is ez történt, amikor a nyáron kaptam egy könyvet, Budapesten voltunk, és Beával elmentünk a Good News könyvesboltba, keresztény könyvesboltba, és egyszer csak odajött hozzám Bea, és a kezembe adott egy könyvet, és azt mondta, hogy te, ez nem az a könyv, amit sok évvel ezelőtt az egyik Kia lelkész családos táborban feldolgoztunk, de az volt, David Murrow-nak a Hová tűntek a férfiak a gyülekezetből, és miért utálnak odajárni című könyve. Nem tudtam, hogy megjelent magyarul, de amikor átadta be a kezembe ezt a könyvet, akkor azonnal éreztem, hogy hát ezt meg kell venni. Amikor azon a bizonyos nyáron, úgy jó 6-7 évvel ezelőtt a Kia lelkész családos táborban földolgoztuk ezt a könyvet, akkor elég nagy hatással volt rám, de aztán valahogy lecsengett, és végül is nem sok mindent ültettem át belőle a gyakorlatba. Most azonnal elkezdtem olvasni, és amíg Budapesten voltunk, amikor csak lehetett, elmentem egy ilyen nyugisabb beülős helyre, illetve kiülős helyre, mert ki lehetett ülni, akkor jobb idő volt, mint most, és faltam a könyvet. A fenntartásaim, hogy ez amerikai, meg egyebek, ezek a fenntartások, ezek hamar elpárologtak. Minden lapjánál, minden gondolatánál aha élményem volt. Egész lényemet megragadta, és valami nagyon mélyről jövő sejtésem támadta, hogy mindezt Isten hozta elém. És amikor elutaztam látást kérni, amiről már ugye beszéltem nektek múlt héten, akkor úgy éreztem, hogy talán ez az az irány, ami felé Isten vezetni akar, ez az a téma, ami felé vezetni akar, és éppen ezért, amikor megérkeztem az elvonulásom helyére, akkor leegyszerűsödött a kérésem erre az egyetlen mondatra, hogy Uram, csak egy szót szólj, hogy igen, ez az, amire el akarsz vezetni, vagy nem, ez az a téma, vagy nem. Először jött az oroszlános kép, amiről a múlt héten beszéltem nektek, aztán a kép után megkaptam a szót is, Isten szavát, amikor másnap reggel Isten a Filemonhoz írt levélhez vezetett. Már az is elgondolkodtatott, hogy ez egy olyan könyve, kis könyve, levele a Bibliának, amiben egy férfi ír egy férfinak egy férfiról. És a következőre mutatott rá belőle. Mondom, és majd közben olvasom az igéket. Ha megnézitek ezt a levelet, Pál itt egyértelműen lelki atyaként nevezi meg magát, Onézimus pedig fiaként, akit fogságban szült. Előző este éppen arról olvastam a könyvben, hogy a férfiak felé a legnagyobb szolgálatot azzal tehetjük, azzal tesszük, ha lelki apákhoz jutatjuk őket a gyülekezetben. Aztán Onézimus rabszolga volt, szökevény és haszontalan, sok férfi is ugyanígy érzi magát, vagy rabszolgának, vagy szökevénynek, aki bele menekül valamibe, vagy egyszerűen csak haszontalannak, otthon munkáján gyülekezetben. Vagy ami a legrosszabb, mindháromnak egyszerre érzi magát. És ahogy ezeken gondolkodtam, egyre erőteljesebben ismétlődött bennem a következő mondata a levélnek. Azt mondja Pál Onézimosról, a szökött rabszolgáról, Filemonnak, a gazdájának, akitől korábban Onézimos megszökött, hogy aki egykor haszontalan volt, most pedig hasznos. És minthogyha nem tudtam szabadulni ettől a mondattól, minthogyha Isten ismételgette volna, igen, erről van szó, hogy azok a férfiak, akik egykor haszontalannak érezték magukat, végre hasznosnak tudhassák magukat. És a módszer újra meg újra ugyanaz, én ezt látom a Bibliából, hogy a mennyei atya földi lelki atyákhoz vezeti őket. A kérdés, hogy talál-e ilyeneket a gyülekezetekben. Most felolvasom, ha nem is az egész levelet, de szemelvényeket belőle. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus, a testvér, Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Arkipposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindennek a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Előjön itt a hasznosság és a haszontalanság kérdése, ha elméletileg nem is, de a gyakorlatban én haszontalannak tartottam, hogy a lelkipásztori munkámban kiemelten odafigyeljek arra, hogy hova tűntek a férfiak, mi a távolmaradásuknak az oka. Amikor pedig ezeken gondolkodtam és ezeket leírtam, akkor még valami előjött, apróságnak tűnik, de nem az. Egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos, neked mondja Isten, és én ezt én úgy értettem, úgy vettem magamra, hogy nekem ne legyen többé haszontalan foglalkozni ezzel a kérdéssel. Még valami, amikor Budapesten voltam, éppen akkor kezdtem olvasni egy másik könyvet is, Bill Hybesnak Csak pár lépés című könyvét. Büszke vagyok itt magamra, mert ezt a könyvet nem a feleségem adta a kezembe, hanem erre én bukkantam rá. Az első fejezet bevezető története is pont egy olyan férfiról szól megrendítő erővel, aki haszontalannak érezte magát, de mivel oda ment hozzá egy keresztény férfi, és elkezdett vele beszélgetni, egyre többször találkoztak, beszélgettek, és aztán közben barátokká is váltak, ettől megváltozott ennek annak a férfinak az élete, aki korábban úgy teljesen haszontalannak érezte magát. Amikor másnap ismét elolvastam a Filemonnak írt levelet, még a következő emelkedett ki belőle, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ezen is úgy fennakadtam, hogy sok fiú és sok férfi van, aki elszakad az Istentől, az egyháztól. Gondoljunk csak például azokra, akik itt az elmúlt években, vagy mondhatom, hogy évtizedekben itt konfirmáltak, hova tűntek, hol vannak. Persze lányok is eltűntek, de azért lányok nagyobb számban maradtak, a fiúk szinte mind-mind eltűntek. Jó lenne, ha az elszakadásuk csak egy időre szólna, és vissza tudnánk őket nyerni. Pál lelki apja lett Onézimosznak, az elszakadt fiúk és férfiak, ha lelki atyákkal találkoznának, akkor visszanyerhetnénk őket örökre. És már nem úgy, mint rabszolgát, hanem mint testvért. Na hát ilyen gondolatok jutottak eszembe, és akár azt tapasztaltam, hogy akárhová mentem, akár mit kezdtem el olvasni, valahogy mindenhol ezt a témát hozta el én Isten. És azzal a meggyőződéssel tértem haza, hogy ez az, amivel a közeljövőben kiemelten foglalkozni szeretnék, és foglalkoznunk kell gyülekezeti szinten is, ha a presbitérium is úgy látja jónak. Eddig szólt az én személyes bizonyságtételem, most még arról röviden, hogy hát akkor mi következik ebből a gyülekezeti életünkre nézve. Azzal kezdem, hogy mi nem következik belőle. Az elmúlt héten élénk levelezés folyt itt munkatársak és köztem, és ebből átjött, hogy néhányan eléggé megijedtek, vagy félreértették azt, amiről a múlt héten is beszéltem. Ezért bocsátom előre, hogy mi nem következik ebből a látásból, ebből a felismerésből. Bennem is felvetődött a kérdés, ami a múlt heti prédikáció után többetekben is, hogy és a nők, mi lesz a nőkkel? Nos, röviden, nők nélkül úgysem fog menni. Számomra van valami jelképes abban, hogy ezt a férfiakról szóló könyvet, ezt éppen a feleségem adta a kezembe. Az egy másik kérdés, hogy számomra is meglepő mértékű elemi erővel rezonáltam rá. Miközben Jézus maga mellé gyűjtötte a férfi tanítványokat, újra és újra felbukkantak nők is, miközben tanította a férfi tanítványait és készítette fel őket az apostoli szolgálatra, a háttérben ott szolgáltak Jézus női követői. Lukács erről így ír, Lukács 8:1-3, ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12, és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Húzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Hát itt csak a vagyonból való szolgálatot említi Lukás, de valószínű, hogy más módon is, akár így, akár úgy, de biztosították a megfelelő hátteret, sőt, néha ennél is többet. Jó, ha azt is tudjuk, hogy ez abban a korban és kultúrában egyedülállónak számított, elképzelhetetlen volt, hogy egy zsidó rabbinak női követői legyenek Jézusnak a férfiak felé végzett szolgálatánál, miközben készítette fel a tanítványait, a háttérben ott voltak a nők. Ezt csak azért mondom el, hogy leszögezzem, tisztázzam, és aki nyugtalan volt emiatt, megnyugtassam, hogy ez a felismerés, vagy ez az új irány, amiről itt múlt héten elkezdtem beszélni, ez nem a nők ellen szól, hanem a hiányzó férfiakért van. Az sem következik ebből a látásból, hogy akkor most már mindig ez lesz a téma, most már ez lesz az állandó irány. A látás és így a missziói terv is, az mindig csak egy adott időszakra szól. De én úgy vagyok ezzel, hogyha valamit felismertünk, valami hangsúlyeltolódást, akkor igenis váltó állításra van szükség. Aztán megyünk egy darabig, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy fél év alatt, lehet, hogy egy év alatt sikerül ez az átállás, és utána majd nyilván újabb látás, újabb felismerés kell, hogy következzen. Végül akkor nézzük meg, hogy mi következik ebből a látásból a gyülekezeti életünkre nézve. Magyarázat helyett most is inkább példát fogok mondani. A példát David Munro könyvéből veszem. Egy helyen azt írja, és jól figyeljetek, mert a végén egy kérdést fogok föltenni, ami a példából adódik. Az 1800-as évek elején két hittérítő hajózott át Angliából Afrika sötét őserdeiben. Az első anglikán stílusú templomot épített, angolul prédikált, nyájának tagjaira ráerőszakolta az európai öltözetet. A második hittérítő olyan imaházat épített, ami leginkább a helyiek közösségi házaira emlékeztetett. A benszülöttek nyelvén tanított, és engedte, hogy mindenki tetszése szerint öltözködjék. Na most jön a kérdés, mit gondoltok? Vajon melyikük lett sikeresebb, vajon melyikük lett eredményesebb ott a benszülöttek körében? Egyértelmű, hogy a második. Miért? Mert ő nagyobb hívő volt, vagy jobban prédikált? Beleolvadt a környezetbe. Figyelembe vette azokat, akik felé szolgált. Mindkettő megindítóan prédikált, Mindkettő buzgón imádkozott, mindkettő az evangéliumot hirdette. A második misszionárius mégis sokkal több embert ért el, csak mert ügyelt a praktikus apróságokra. Egy szót sem változtatott a Szentíráson. Egyszerűen csak úgy tálalta, hogy a hallgatóság is megértse. Aranyalma ezüst tálon, ahogy az Ószövetség mondja. Aranyalma az Isten igéje, de az ezüstál az is fontos. A tálalás is nagyon fontos. Ez Jézus módszere, ezt követte Pál apostol is, amikor ezt írja, amit az Isten tisztelet elején felolvastam már, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban. Pár szavaiból az derül ki, hogy nekünk nem csak az evangéliumot kell komolyan vennünk, hanem azt a kultúrát is, amiben hirdetjük. Azoknak a kultúráját is, akik felé hirdetjük. Márpedig nem csak országoknak, népeknek vagy népcsoportoknak van kultúrája, hanem a nőknek is van egy sajátságos kultúrája, és a férfiaknak is van egy egyedi, alapvetően egyedi kultúrája. Külön nyelve, életformája, gondolkodásmódja. Alapvetően másképp beszélnek a férfiak, mint a nők, és másképp is gondolkodnak. Ez egy másik kultúra. És a férfiak a legnagyobb társadalmi csoport, amit világviszonylatban nem sikerül, vagy csak nagyon gyengén sikerül elérnie a keresztény gyülekezeteknek. Ezért, ha el akarjuk érni őket, akkor meg kell ismerni a kultúrájukat, és abba kell átültetni számukra az evangéliumot. Tehát jobban oda kell erre figyelni, hogy nekik is szóljon, a számukra is érthető és vonzó módon szóljon mindaz, ami történik itt. Ha nem értünk valamit, vagy alapvetően félreértünk valamit, akkor azzal sok esetben nevetségessé is válhatunk, úgy, mint az a személy, aki így szólt, most jöttem egy IQ-tesztről, szerencsére negatív lett. Ez valamit alapvetően félreértett. De azt mondom, hogy az a kisebb baj, ha nevetségessé válunk egy kultúra előtt. A nagyobb baj az, hogyha nem ismerjük meg, és nem alkalmazkodunk hozzá, akkor nem fogjuk tudni megszólítani őket az evangéliummal. A kapott látásból tehát nem több és nem kevesebb következik, mint ez, hogy a jövőben jobban oda kell figyelnünk arra, hogy a férfiak kultúrája, nyelve, életformája alapvetően egyedi. Hogy milyen a női, azt már ismerjük, az már kialakult egy olyan jó 100 éve, és sok esetben uralkodóvá is vált. Emellett most kezdjünk el odafigyelni a férfiak kultúrájára is, és tartsuk hasznosnak, hogy ezt megismerjük, mert mégiscsak annak a legnagyobb társadalmi csoportnak a kultúrájáról van szó, akiket egy ideje már úgy világviszonylatban nem sikerül elérni a kereszténységnek. Bátorításként hadd mondjam, hogy egyre több helyen tapasztalni reménykeltő jeleket, számos gyülekezet tartja hasznosnak, hogy megismerje a férfiak kultúráját. Ennek eredményeként megváltoztatja a korábbi szemléletét, és elkezd tudatosabban a férfiakra koncentrálni, és hamarosan fejlődésnek indul, konferenciák szerveződnek, tanfolyamok indulnak az elmaradó és passzív férfiak témakörében. A keresztény dalok szerzői is kezdenek odafigyelni, és tekintettel lenni a férfiakra. Fejlődő gyülekezetek pedig vonzerőt jelentenek a férfiak számára, mert általában ami fejlődik, ami megy, ami működik, az alapban is vonzó a férfiak számára. A mi gyülekezetünk példája is azt mutatja, hogy a növekvő gyülekezetek egészséges arányban vonzák a férfiakat, míg a hanyatló gyülekezetekben a férfiak jelenléte és aktivitása is elhanyagolható. Ahol a férfiak megjelennek és aktivizálódnak, ott a nők és a gyerekek is jobban fognak jönni, és jobban fogják magukat érezni. Jövő héten majd innen folytatjuk.